hadd kezdjem egy kis személyes dologgal. Mindig nagyon szeretem, hogyha úrvacsorát vehetünk. Mindig egy különleges dolog számomra az úrvacsora vétel, mert úgy érzem, hogy akkor Isten nagyon közel tud jönni hozzám, amikor részesülünk abból, amit úgy hagyott meg számunkra, hogy az ő testéből és az ő véréből részesülhetünk, és ezáltal emlékezhetünk arra, hogy ő mit is tett értünk. Általában azért jövünk Isten tiszteletre, hogy találkozunk Istennel, de számomra, amikor úrvacsorát veszünk, az még inkább erről szól, hogy találkozunk az Istennel, hogy megérezhetem újra azt, hogy mennyire szeret, hogy mennyire vágyik ő is ránk. És pár hónappal ezelőtt volt, hogy amikor idejöttem vasárnap, és úrvacsorát vettünk, akkor nagyon éhes voltam Istenre. És azt gondoltam, hogy nagyon, nagyon akarok kapni Istenből, és tudtam azt, és hittem azt, hogy Isten nem akar csak egy pici morzsát adni nekem. És olyan jó, hogy ebben a gyülekezetben nem kis kiporciózott kenyérdarabokat vehetünk, hanem az ember belemarkolt, és vehet akkor által, annyit akar. És aki éhes az Úrra, az vehet bátran többet. Én azon a vasárnap akkora darabot kanyarítottam le a kenyérből, hogy 3 falatra alig bírtam lenyelni. De éreztem azt, hogy Isten nem akar kelleset adni, hanem Isten akar magából sokat adni számunkra. És akarja megosztani magát velünk. És legyetek éhesek Istenre, legyetek telhetetlenek, mert Isten olyan követőket keres, akik szellemben és igazságban imádják őt, és hogyha azzal a vágyal jössz a szívedben az Isten tiszteletre, hogy találkozni akarok az Istennel, hogy többet akarok belőle, hogy nem akarok egy pici adagot, hanem minél többet, hozzá akarok jutni minden áldáshoz, amit az Isten ma át akar számomra adni, akkor hiszem, hogy Isten ezeket meg fogja számunkra adni, és az éhes szívűeket mindig megelégíti az Isten. Úgyhogy szeretném, hogyha ilyen szívvel lehetnénk ma is itt, és szeretnék imádkozni, mielőtt az Isten ígére térnénk. Drága mennyi atyám, hálát adok neked azért, hogy te vagy a mi életünknek az Ura, és te vagy a mi gyülekezetünknek is az Ura. És köszönöm azt, hogy az fog történni a mai napon is, amit te akartál, amit te akarsz számunkra elmondani, azt hiszem, hogy el fogod mondani. Kérlek, segíts nekem átadni azt üzenetet, amit készítettél a szívemben, és köszönjük azt, hogy vágyhatunk arra, hogy többet és többet kapjunk tőled, belőled, és köszönöm, hogy az éhes szíveinket meg fogod elégíteni. Szomjas szíveinket fel fogod tölteni a te friss élő vizeddel, ami belőled fakad. Kérlek, Uram, hogy legyél itt továbbiakban is közöttünk. Amen. Az elmúlt hetekben Pisti elkezdett egy sorozatot a Jelenések könyvéről, és arról volt szó az elmúlt vasárnapokon, hogy mi az a 7 lélek, ami az Isten szent lelkét magyarázza. És az első héten 1 lélekről volt szó, aztán 2-ről, és akkor így duplázva volt. Aztán utána még egyszer duplázta, és akkor már 4 lélekről volt szó, és Pisti azért így magasra tette nekem a mércét, hogy most még esetleg duplázni. Köszönöm. Valami fontos. Hú. Kaptunk egy levelet. Aki itt közölülne, az láthatja, mi van a címzetre írva. Kőszikla gyülekezet Budaörs, és Jézus Krisztus, mint feladó, írta rá magát. Húha, ez elég komolynak hangzik. Hol is jegyzetem? Azt hiszem, hogy erre most nem lesz szükség. Inkább arról beszélünk, ami ebben van, hogyha úgy látom, hogy van bele valami írva. Mert hogyha Isten személyesen szól számunkra, akkor azzal foglalkozni kell, és az komolyan kell venni ezt az üzenetet, úgyhogy megnézzük, hogy mi is van ebben most. Úgy látom, van bele valami írva számunkra. Igen, van néhány sor. Hú. Jó. Van úgy, hogy Isten személyesen akar hozzánk szólni. És nem mindegy, hogy mit is teszünk ilyenkor. Sokat hallhatunk Istenről. Sokszor lehet olyan, hogy tudunk bizonyos dolgokat, hallunk Istenről, és vannak bizonyos információink, tudásunk az Istenről. De van olyan, hogy Isten személyesen küld nekünk egy levelet. És azt mondja, hogy ezt most tényleg neked akarom üzenni. Hogy Jézus Krisztustól jön egy üzenet számunkra. És nem elolvasunk valamit, ami hátha szól nekünk, hátha nem, hátha megértjük, hátha nem. Meghallgatunk egy igéhirdetést, amiből valószínűleg sok mindenkinek szól a teremben Isten, de nem biztos, hogy nekünk is. De most én úgy érzem, hogy Isten számunkra akar valamit mondani, és számunkra küldött egy levelet. Számodra, számomra és az egész gyülekezetünk számára. Magától Jézus Krisztustól. Ez, ami a levélben van, ezt megtaláljuk a Jelenések könyve második részében is. Onnan fogom inkább felolvasni, hogy ne érje szó a ház elejét, hogy nem a Bibliáról beszélünk. A Jelenések könyvét folytatva, amit elkezdtünk már az elmúlt hetekben, a következő részekben, a második és harmadik részben van 7 levél, amit maga Jézus Krisztus ír, és diktál le János apostol, aki a Jelenések könyvét írta. És ez azért különleges, mert sokszor olvashatunk a Bibliában arról, hogy például Pál apostol ír egy levelet egy gyülekezetnek. Pál apostol látta a gyülekezeteket, például a korintusi gyülekezetet, vagy a tesszalonikai, nagyon jól ismerte. Sokat volt ott, látta a problémákat, látta a küzdelmeiket, és az alapján írt egy levelet, hogy mik azok, amiket ő meglátott problémának, ő arról milyen gondolatokat fejtett ki az igéből, ami egyébként annyira megállja a helyét az igében, hogy bele is került a Bibliába, tehát nem elvetendő. Viszont itt a Jelenések könyvében mégis azt olvassuk, hogy maga Jézus Krisztus szó szerint diktálja János apostolnak ezeket a leveleket. És ebből szeretném most az elsőt felolvasni, de előtte még néhány szó bevezetésként magáról a 7 levélről. 7 kisázsiai gyülekezetnek szól ez a 7 levél, amiből most az elsőt fogjuk tanulmányozni, utána pedig a következő hetekben majd a többit. Más és más ember fogja ezeket boncolgatni itt a gyülekezetből. És ezek a levelek egykorban, amikor János apostol a Diocletianus császár általi egyházüldözés miatt fogságban volt számüzetésben, akkor íródtak, és az összes gyülekezet azzal küzdött, hogy az egyházüldözés miatt nagyon nehéz helyzeteik voltak a gyülekezetben, voltak, akiket börtönbe zártak, voltak, akiket arra próbáltak rávenni, hogy tagadják meg a hitüket, sokan olyan városokban éltek, ahol nagyon sok összekeveredett vallás volt, erkölcsi fertő, és ezekben az időszakokban mind a 7 gyülekezet kínlódott, küzdött azzal, hogy tudnak megmaradni ezekben az ínséges és nehéz időkben. És a 7 gyülekezet 7 különböző temperamentumú emberekből, különböző városokban élve más és más irányba tudott elindulni ebben a nehéz időszakban, és erről szólnak a levelek, hogy melyik gyülekezet miben jó, miben kevésbé jó, és hogyan bátorítja őket Jézus Krisztus maga. Tehát az első gyülekezet, az efézusi gyülekezet, ennek íródott levelet fogjuk most felolvasni együtt. Efézusról még annyit, hogy a kor egyik legnagyobb városa volt, egy igazi világváros. A római birodalmon belül kevés olyan város volt, amelyik autonóm, szabad városként működhetett, és egészen addig, ameddig nem csináltak valami nagy balhét, addig ez megmaradhatott ez a nagy szabadság, az, hogy ők autonóm városként működhettek. Ebből például Pál apostol is profitált sokat. Volt egy időszak, amikor ő a harmadik missziós útja során több mint másfél évet Efézusban lakott, és ott a helyi gyülekezetet pásztorolta, ott missziózott. És akkoriban volt egy lázadás a városban. Efézus városa az egyik legnagyobb központ volt, vallási értelemben is, a görög kultúrában. Ott volt Artemisnek, vagy Diánának a nagy temploma, aki egy ilyen termékenységistennő volt, és nagyon erkölcstelen dolgok zajlottak a templomában. És ez a nagy templom, ez egyike az ókori világ 7 csodájának. Tehát egy központ volt a pogány kultusz során is. És amikor Pál apostol révén egyre többen a városban elkezdtek hinni Istenben, az igaz Istenben, akkor ez az Artemis kultusz az egyre inkább süllyedt le. És voltak ott fazekasok, akik abból éltek, hogy kis szobrocskákat készítettek az istennőnek az ábrázolását, és ezt adták el, és amikor nekik a piacuk egyre zsugorodott össze, akkor fellázították a várost az ellen, hogy Pált fogják el, kövezzék meg, üzzék el a városból, hogy az ő hasznuk az ne csökkenessen tovább. És akkor mondta azt a város előjárója, vagy polgármestere, hogy hagyjátok abba ezt a csődületet, mert ha azt mondják a rómaiak, hogy lázadunk, mert semmivel nem lehet megindokolni azt, hogy miért rossz számunkra ez a Pál, akkor a végén még elveszítjük ezeket a jogainkat. Tehát Efézus egy nagyváros volt, kereskedelmi központ is volt, Ázsiának, a Kis-Ázsiának, mai Törökországnak az utolsó városa volt, ahol megálltak a hajók, utána mentek tovább Itália felé. Nagyon sok kereskedelmi kapcsolat volt ott, komoly gazdasági tényező volt ez a város. Emellett nagyon sok filozófia is volt a városban, ami össze-vissza próbált az embereket befolyásolni. És az itt lévő gyülekezeti tagok is szembesültek azzal, hogy hol a pogány kultusz próbáltak belekeverni a kereszténységbe, hol a zsidó törvényeket próbálták összemosni ezzel. És jöttek mindenféle tanítók, akik nem mindig Isten igéjén alapozták az ő tanításaikat. Tehát ebben az időszakban a keresztény üldözésnek még egy nagy súlyos hatása érte el a gyülekezetet. Az ottani lelkészt úgy hívták, hogy János, az a János, aki az Jelenések könyvét is írta, és őt elvitték a gyülekezettől fogságba, és a gyülekezet pásztora nélkül maradt. És sokáig hírt sem kaptak Jánosról, úgyhogy egy nagyon zaklatott időszakban érte őket az, hogy kaptak egy levelet, ami személyesen nekik szólt, személyesen Jézus Krisztustól. Tehát ilyen szívvel lehettek ők, és így hallgassuk most meg Isten igényét. A Jelenések könyve második résznek első hét versét fogom felolvasni. Ha van nálad a Biblia, akkor nyissátok ki, majd versről versre fogunk a későbbiekben is haladni. Tehát Jelenések 2:1-től. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, aki a jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki 7 aranygyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és elhatatosságadról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostolnak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki. Térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéről, és ha nem térsz meg. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek, aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Tehát, ahogy mondtam is, ezeket a leveleket Jézus Krisztus írja, és személyesen megszólít egy gyülekezetet. És ez azért is különleges, ez az első levél, mert itt maga a levélnek a leírója, az a korábbi lelkipásztor, vagy szívében még talán akkor is a lelkésze volt ennek a gyülekezetnek János. És azzal kezdi a levélben a bátorításait az Isten, hogy kezemben van a 7 csillag. És utána olvastam, hogy mi is lehet ez a 7 csillag, és azt mondják a Biblia értelmezői, hogy ez a 7 csillag a 7 gyülekezetnek a lelkészei. Azok az emberek, akik ezeket a gyülekezeteket vezetik. És ez egyszerre nagyon bátorító magának a leírónak, Jánosnak, aki éppen fogságban van, de közben Isten közel jött hozzá, és kinyilatkoztatja számára azokat az igéket, amikkel az egész kereszténységet bátorítani akarja később Isten. Másrészt pedig a gyülekezetnek is nagyon bátorító az, hogy ennek a 7 gyülekezetnek a vezetője az Isten kezében van. És ez az ige, ami az eredetiben van, az nem csak arról szól, hogy birtokolja Isten ezt a 7 csillagot, ezeket a vezetőket, hanem az, hogy teljesen a kezébe zárja, teljesen a markába zárja, és semmi nem érheti. Ahogy mondja is az ige, hogy egy hajunk szála sem görbülhet meg az ő tudta nélkül, így teljes mértékben figyel rá, és a markában tartja Jánost és a többi vezetőt is. Azért nagyon különleges ez, mert a gyülekezet, akik otthon maradtak, éppen mint egy pásztorát vesztett nyáj, próbálnak ugyan együtt maradni, de nyilván sokkal nehezebb egy ilyen időszakban. És bátorító az, hogy akárhova is került a vezetőjük, egyrészt, hogy hírt kapnak felőle, másrészt, hogy nagyon bátorító van az, hogy maga az Isten teljes felelősséget vállal arról, hogy ő van vele, és nem engedi, hogy bármi baj történjen. És úgy folytatódik, hogy az üzeni ezt az üzenetet, aki a hét gyertyatartó között jár. Az elmúlt hetekben sokat hallhattunk Pistitől arról, hogy ez a hétágú gyertyatartó, ez a hétágú mécses tartó, ez bent volt a szentek szentjé, ez közel, bent volt a templom belsejében, az ószövetségi kultúrában, az ószövetségi vallásban. Ez egyik legfontosabb jelkép volt, ami a szent lelket szimbolizálta, és a papoknak az volt a feladatuk, hogy rendszeresen tisztítgassák ezeket a mécseseket, hogy tudjanak világítani, tudjanak égni, ne fogjon ki belőlük az olaj. És azt mondta Jézus Krisztus, hogy ő az, aki ezt a hét gyertyatartó között jár, és ez itt a hét gyülekezetre vonatkozik, hogy Jézus Krisztus maga az, aki ennek a képnek megfelelően tisztítgatja és felügyel ezekre a gyülekezetekre. És azt mondja, hogy én vagyok az, aki kezességet vállalok, értetek? Aki pásztorolok benneteket, aki megtisztítalak benneteket, akkor, hogyha van valami probléma, ha van valami kis szennyeződés bennetek. És én vagyok az, aki nem hagyom azt, hogy kialudjon a lángotok, aki nem hagyom, hogy elfogjon az olaj belőletek. Jézus azt mondja, hogy ő maga az, aki a gyülekezetnek az ura. És azt gondolom, hogy ahogy az életünk urának meghívtuk Istent, úgy annak nagyon örülhetünk, hogyha megértjük, hogy a gyülekezetünknek is Jézus Krisztus az ura. És fontos, hogy vannak vezetőink, akikre felnézhetünk, akik fontos dolgokat elintéznek nekünk, akik tanítanak bennünket, akik olykor-olykor a körmünkre koppintanak, és bátorítanak bennünket, de maga a gyülekezetnek az ura az Jézus Krisztus. És ez az igazi biztosíték arra, hogy a gyülekezet jó irányba tud haladni, hogy a vezetőink rábízták a gyülekezetet a mindenható Istenre. És itt azt mondja Jézus, hogy ő az, aki ott jár a hét gyertyatartó között, és ő az, aki ezekben a nehéz időszakokban, ezekben a szenvedések során is kezességet vállal felől, hogy nem fognak ezek a mécsesek elaludni, nem fog egyikből sem kifogyni az olaj, hanem folyamatosan utána lesznek töltve, és bármilyen idők jönnek majd ezután, nem kell rettegniük attól, hogy teljesen eltűnnek, hogy teljesen elfogynak, hanem mindig lesz utánpótlás, mindig lesz, aki újra átadja a szívét Istennek, aki megérti azt, hogy mennyire szereti őt az Isten. Tovább menve az igében, azt írja, hogy tudok cselekedeteidről, vagy egy másik fordításban azt írja, hogy tudok a dolgaidról. Engem, amikor először elolvastam, ez érintett meg nagyon mélyen, hogy azt mondja az Isten, hogy tudok a dolgaidról, tudok a fáradozásaidról és az álhatatosságodról. És bizonyára sokan vagyunk itt, akik különböző terheket hordozunk, fáradozunk munkánkban, családunkban, szolgálatunkban, itt a gyülekezetben. És azt mondja Isten, hogy tudok rólad, tudok a dolgaidról, tudom azt, hogy mi foglalkoztat, hogy mi az, amiben benne vagy, mi az az élethelyzet, mi az a küzdelem, ami éppen neked nehéz. És tudok rólad, nem feledkezek el rólad. És most itt már menjünk inkább személyesen, hogy nem a gyülekezetre gondoljunk, hanem mindenki nézzen magába, és higgyétek el azt, hogy Isten tud rólatok. Tudja azt, hogy mi az, ami foglalkoztat téged, mi az, ami számodra kérdés, ami megválaszolatlan, ami küzdelem, amit nem értesz, hogy miért így történik, amiből egy csomó kérdésed van, hogy miért engedi meg ezt Isten, vagy mikor jön a válasz, vagy mikor léphetek tovább, vagy meddig kell még ezt csinálni. Vagy éppen az örömeidről is tud, és részese akar lenni az életednek jóban, rosszban, nehézségben, örömben, betegségben, igazságban, mindenben. Mint ahogy a Krisztus teste, az Istennek a mennyasszonya úgy mindent meg akar velünk osztani, Isten. A teljes életünket szeretné, hogyha kezelhetni, ha együtt lehetnénk vele minden helyzetben. És az elén hoztam ezt a példát ezzel a levéllel, hogy személyesen nekünk szól az Isten. És Azt gondolom, hogyha Isten személyesen szól hozzánk, akkor az egy különleges dolog tud lenni. És vágyunk arra, hogy Isten személyesen bennünket megérintsen. Isten szóljon hozzánk, és halljuk az ő hangját. És higgyük el azt, hogy ő tud a mi dolgainkról. Néhány évvel ezelőtt egy nagyon különleges Isten élményem volt. Otthon voltam egyedül, hosszan imádkoztam, beszélgettem Istennel, dicsőítettem, énekeltem, imádkoztam, és egyszer szólt hozzám Isten. Olyan módon, ahogy azelőtt soha, és még azóta sem szólt így, de remélem, hogy fog majd még máskor. Különleges volt az, hogy imádkoztam hangosan, és egyszer megváltozott a beszédem. És úgy éreztem, hogy már nem én uralom a nyelvemet, hanem egyszerűen nekem annyira van hatalom, hogy eldöntsem, hogy beszélni akarok, vagy nem, kinyitom a számat, vagy nem. És megváltozott a beszédünknek az, hogy ki beszél kihez. Továbbra is az én hangom volt, de úgy hangzott ez, hogy Áron, én nagyon szeretlek téged, Áron, én ismerem a te helyzetedet, tudom, hogy miben vagy most benne. És az én hangom volt, de mégis úgy hallottam hangosan, hogy valaki beszél hozzám az én számon keresztül. És nagyon bátorító volt, és hosszú ideig tartott, és egyszerűen ittam a szavait Istennek, ahogy megszólít, és elmondja azt, hogy fontos vagyok neki, és szeretné, hogyha még jobban rábíznám magamat, és elhinném azt, hogy neki mindenre van hatalma az én életemben. Nagyon különleges az, amikor Isten személyesen szól hozzánk, és sokszor évekre, évtizedekre, egész életre bennünk marad ennek a nyoma. És vágyunk arra, hogy Isten ilyen közel jöhessen hozzánk, hogy ne zárjuk őt egy kalitkába, hogy Istennek ennyire van lehetősége, Isten tud szólni valamilyen módon. Higgyük el azt, Istennek nagyon sokféle eszköze van hozzánk. Mindannyiunk számára van egy személyes szerszámkészlet, amivel bennünket szólongat, amivel bennünket igazgat. És ismerjük meg azt, hogy hogyan is akar bennünket Isten formálni, Isten hozzánk beszélni. Töltsünk vele sok időt azért, hogy minél inkább személyes lehessen ez a kapcsolat. Ő arra vágyik, azt írja most is, hogy tud a mi dolgainkról, tud a cselekedeteinkről, látja a fáradozásainkat, látja az álhatatosságunkat, látja azt, hogy milyen a szívünk felé. És azt gondolom, az a legfontosabb, hogy a szívünkben hogyan gondolunk Isten, hogy milyen a motivációnk felé. És lehet, hogy elbukunk a kísértéseinkben, elbukunk a bűneinkben napról napra. Lehet, hogy rendszeresen azt érezzük, hogy még nem tudunk eleget, nem vagyunk elég ügyesek egyes szolgálatokban, de Isten azt nézi, hogy milyen szívvel teszünk érte dolgokat, hogy benne van a szívünk, hogy akarunk-e a tőlünk tehető legjobbat adni, hogy szeretnénk-e, hogyha Isten használna bennünket, hogyha átfolyhatna a mi testünkön az, amit ő másokkal akar tenni, hogy rajtunk keresztül tudjon másokat szeretni, másokat bátorítani, másokat fölemelni. Tovább menve azt mondja Jézus a gyülekezetnek, hogy látom a fáradozásaidat. És szeretném, hogyha elkülönítenénk azt, hogy van, amikor fáradozunk valamiért, és van, amikor elfáradunk valamiben. Ez nagyon különböző. Fáradozunk valamiért, ez olyan, mintha aktívan pihennénk, hogy sportolunk valamit, és érezzük azt, hogy na most a testünk örül annak, hogy nem mentünk lifttel a hatodikra, hanem föllépcsőztünk, vagy elmentünk futni, vagy elmentünk úszni, és tettünk valamit a testünkért, amiben elfáradtunk, de ezáltal felfrissültünk, és két óra múlva már azt érezzük, hogy ez jó volt. És hogyha így tudunk munkálkodni Istenért, hogy érezzük a súlyát, érezzük azt, hogy elment vele a napunk, elment vele valamennyi pénzünk, de felüdülünk benne, ez az olyan fáradozás, ami kedvez az Istennek. Hogyha annyit teszünk Istenért, hogy közben teljesen belefáradunk és belefásulunk, és azt mondjuk a hónap végén, hogy na a következő hónapban én nem teszek semmit az Úrért, mert most úgy elfáradtam, akkor annak nincs értelme. Inkább tegyünk kevesebbet, de szívből, mert azt tudja Isten megáldani, hogyha a szívünk, a motivációink helyesek maradnak. Azt mondja a gyülekezetnek, hogy látja ezeket a fáradozásait, látja azt, hogy tesznek Istenért valamiket, hogy szívükön van a városuk, hogy szívükön van azok az emberek, akik mellettük élnek, akikkel együtt dolgoznak, akiket rájuk bízott az Isten, és tesznek értük, és fáradoznak. és van ennek gyümölcse. És azt is mondja, hogy látja, hogy álhatatosak, hogy nem veszik le a vállukról a terheket az első nehezebb időszak után, hanem készek tovább hordani a terheket, készek arra, hogy áldozatokat hozzanak az Istenért, és nem adják föl, hanem mennek tovább akkor is, amikor fogságba viszik a lelkészüket, akkor is, amikor olyan dolgok jönnek elő, amikor olyan dolgok történnek, amiket nem gondolt senki korábban. Nem gondolták, hogy ilyen fokú lesz az üldözés, de tudták, hogy ki kell tartani. Mert azt írja a legvégén a levél, hogy aki a végéig kitart, aki hűséges marad, azt tudja majd meglátni az Istent az élete végén. Tehát azt mondja Isten, hogy látja azt, hogy álhatatosak, és elismeri őket, és bátorítja őket. Nagyon fontos azt látni ezekben a levelekben, hogy soha nem az ítélettel kezdi, soha nem azzal kezdi azt, hogy ezt meg ezt csináltad, és hogy képzeled, és milyenek vagytok. Pedig valószínűleg azért sok minden nem tetszik a személyes életemben Istennek, vagy bármelyikünk életében is. Isten soha nem azzal kezdi, hogy te milyen vagy, mert megint ezt tetted, hanem Isten bátorít először minket, és elmondja azt, hogy mennyire örülök annak, hogy a szívedben keresel engem, mennyire örülök annak, hogy a terheidet rám bízod. És még tovább is folytatja az elismerő szavakat. Tudok a cselekedeteidről, igen. És arról is tudok, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostolnak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tehát nem viselheti el a gonoszságot az a gyülekezet. Nem vállal közösséget azzal, hogyha valakik Isten szolgájának mondják magukat, de nem tiszta a szívük, hogyha bármi olyan súlyos dolog beférkőzne a gyülekezetbe, akkor azt próbálják helyreigazítani, próbálnak azon változtatni, és nem hoznak kompromisszumokat, nem keresik a kiskapukat, hanem törekednek arra, hogy Isten igéjével párhuzamban legyen az életük. És arról is ír, hogy vannak apostolok, akik apostolnak mondják magukat abban az időszakban, és őket megpróbálják, megvizsgálják az igében, hogy igaz-e, amit mondanak, és helyes-e az, amiről tanítanak. Az apostolok cselekedeteiben azt olvashatjuk az egyik gyülekezetről, és hirtelen nem jut eszembe, melyik gyülekezet az, amelyikről azt írja a bérai gyülekezetről, azt írja az apostolok cselekedetei szerzője, hogy ők nemes lelkűek, nemesebb lelkűek, mint a tesszalonikaiak, mert keresik és kutatják hogy az írásokban, hogy úgy vannak-e azok, amiket hallanak Páléktól, vagy sem. És az, hogyha boncolgatod az igét, hogyha miután itt voltál a gyülekezetben, otthon is előveszed, az egy nagyon jó dolog, hogy megnézed azt, hogy mit is mond az Isten, hogy nem szabadott nekik ebben az időszakban, amikor nagyon sok téves irányzat is volt, mindent elfogadniuk, hanem meg kellett vizsgálniuk, kellett, hogy nekik is legyen személyes kapcsolatok Istennel. És abban az időszakban, főleg Efézusban, ahol nagyon sok pogány kultusz is volt, sok ember volt, aki azt mondta, hogy ez az Isten üzenete. De közben nem volt igaz, mert vagy a pogány hátterét keverte bele, vagy a zsidó törvényeket próbálta minél jobban ráerőltetni a megtért hívőkre, mert nem volt teljes az ismeretük, nem voltak újjászületek, nem volt tiszta a szívük abban, hogy mit akar üzenni a gyülekezet számára az Isten. És ez a gyülekezet észrevette ezeket, és csak azokra hallgatott, akik tényleg az Istentől jöttek. És újra elmondja azt, hogy tudok az álhatatosságodról, tudom, hogy terhet viseltél a nevemért, és nem fáradtál meg. És újra elmondja azt Isten, hogy mennyire értékeli azt, hogy te kész vagy terheket hordozni, látja azt, hogy te személyesen mi mindent teszel az Istenért. Olyan jó látni azt, hogy Isten ennyire szeret bennünket, és figyel ránk, és tudja azt, hogy merre lépünk, tudja minden élethelyzetünket. Aztán eljön az az időszak, amikor rá kell világítani Istennek arra, hogy vannak azért nehézségek a gyülekezetben, vannak problémák, amikben változnia kell a közösségnek. És az efézusi gyülekezetnek az volt az első számú problémája, terhe, hogy elhagyták az első szeretetet. Hogy már nem volt az a tűz bennük, nem volt az a szeretet, ami először lángolt bennük Isten felé, ami segítette őket a más emberek felé való szolgálatban, hogy a szeretet az túlcsordult a szívükből. És az a szeretet elmúlt. Ez valahogy eltűnt. Szerintem sokan megtapasztaltuk már ezt a saját személyes életünkben is, hogy amikor megtérünk, akkor valami nagyon lendületesen elindul, és isszuk Isten szavát, és teljesen természetes az, hogy reggel, délben, este a Bibliát olvasunk, és imádkozunk, és bármikor van egy-két szabad percünk, akkor Istenre gondolunk. És ez egy nagyon jó állapot, de nem tart örökké. A legtöbb ember életében eljön egy olyan időszak, amikor ebből valamiért kiesünk, vagy valamiért ez kicsit megcsappan ez a nagy lendület. Nekem is volt ilyen az életemben. Amikor megtértem, akkor egy pár hónappal később voltam egy házi csoportos alkalmon a gyülekezetünkben, és ott páran beszélgettünk arról, hogy kinek milyen rendszeres a Biblia olvasása, és 4-5-6 éve megtért emberek sorra mondták azt, hogy nekik ez nagy küzdelem. És én akkor fél évet értem meg, és én azt gondoltam, hogy nekem ez nagyon könnyen megy, minden nap része az életemnek ez, hogy Istennel időt töltök, és furcsa volt azt hallani, hogy azok az emberek, akiket magamnál jóval előrébb láttam a hitükben, ez problematikus. Aztán eltelt pár év, és én is ugyanebben a helyzetben találtam magamat, hogy nem olyan egyszerű. Nem magától értetődő az, hogy minden nap kinyitom a Bibliát, minden nap próbálok Istennel kapcsolatba kerülni, sokszor hetek telnek el úgy, hogy nem. És elkezdtem keresni a hibát, hogy mi történt, hogy mi az, ami meggátolja ezt a kapcsolatot. És először kerestem magamban, hogy biztos valami bűnöm van, és persze voltak, de idő után ezeket lerendeztem, és nem lett változás. És akkor kerestem Istenben a hibát, hogy akkor biztos ő változott. Aztán azt az igét olvastam, hogy Istenben nincs meg a változás, csak az árnyéka sem, és akkor visszapattantam, hogy hát akkor nem az Isten, akkor biztos meg én. És akkor magamban kerestem újra a hibát, és vizsgálgattam magamat, próbáltam változni, próbáltam, erőlködtem, hogy jobb legyek, és nem volt áttörés. Aztán megint Istenbe kerestem a hibát, benne megint nem volt. És volt egy ilyen csiki-csuki állapot, hogy mi történt akkor, miért nincs már meg ez a nagy tűz, ez a lendület. És azt értettem meg, hogy az ember, ahogy növekszik, egy gyermek felnő, akkor vannak olyan szintek, amiket meg kell lépnie, amiket meg kell tanulnia. Például ilyen az, amikor megtanul egy gyermek a pótkerekes bicikli után kétkerekű biciklivel menni, és amikor leveszik először a két pótkereket, akkor sokszor eldől a bicikli. És ha nem figyel rájuk, akkor az apukájuk, vagy az anyukájuk, akkor nem tud sokáig egyenesen menni, hanem elesik. És ilyennek éreztem magamat én is, hogy néha, régen nagyon könnyű volt menni a pótkerekes biciklivel, de amikor lekerültek a pótkerekek, akkor sokkal nehezebb lett egyensúlyban maradni. És azt értettem meg, hogy nem én változtam, és nem is az Isten változott, hanem Isten meg akar tanítani egy új szinten egy érettebb hívő életre. Amikor nem abból fakad az, hogy Istennel kapcsolódok, hogy az érzelmeim a csúcson vannak, és könnyű, hanem azért, mert szeretem őt, és akkor is akarok vele találkozni, hogyha ez lemondásokkal jár, hogyha emiatt korábban kell felkelni, ha emiatt le kell mondani valami programot, ha erőfeszítés kell hozzá. És ma sem könnyű ez a helyzet. Nem mondom azt, hogy csúcs szuper vagyok ebben, nagyon távol vagyok attól. De megértettem azt, hogy ez nem katasztrófa, hanem ezáltal, hogy nehezebb lett, ezáltal Isten éretté akar tenni, felnőtté, olyanra, akinek már nem tejet kell mindig innia, hanem tud száraz eledelt tenni. És Isten akar bennünket tanítani arra, hogy egyre magasabbra tudjunk lépni, és egyre kevésbé függjön az Istennel való kapcsolatunk az érzelmi állapotunktól. Hanem abból fakadhasson később az érzelmi állapotunk, hogy az Isten közelségében vagyunk, és ne tudjon lenyomni egy-egy szituáció, hanem amiatt tudjunk erősek és stabilak maradni, mert az Istenhez közel vagyunk akkor is, amikor ez nehéz vagy lemondásokkal járhat. ez az első szeretet, ez bennem így múlt el. Lehet, hogy benned máshogy, de Isten mégis arra bátorít bennünket, hogy ezt próbáljuk meg újra felszítani, ezt a tüzet. És figyeljünk arra, hogy ne váljunk szeretetlenek, hogy ne menjünk el ezen a lejtőn túl mélyre. Itt úgy fogalmaz a Biblia, hogy kiestél, és meg kell térned ahhoz, hogy újra ez a kapcsolat igazán jó legyen. De az is benne van ebben, hogy van megtérési lehetőség, van kegyelem, van újrakezdés. És nincs probléma abban, hogy ez az állapotod, ha meghallgatod az Úrnak a hangját, és kész vagy változtatni. Nem tudunk tökéletesen élni, mindig lesz olyan dolog, amire Isten rá fog mutatni az életünkben, hogy ezen változtatod kéne. Nem az a probléma, hogy Isten rámutat dolgokra, hanem az a probléma, hogy ezzel mi nem akarunk foglalkozni. Az, hogyha Isten megmutatja egy bűnödet, az jó, mert akkor azt látod, hogy közel vagy az Istenhez annyira, hogy meglásd, hogy neki mi az, ami nem tetszik az életedben. És sose lesz olyan életszakaszunk, hogy fél éven keresztül az Úr nem mutat rá semmi bűnünkre, pedig halljuk az ő hangját. Ha halljuk a hangját, akkor mindig lesz olyan dolog, amiben helyre szeretné igazítani bennünket az Isten, mert ebben a világban nem tudunk bűn nélkül élni, és az ő útján, ami megszentelődésünk, ami tökéletesedésünk irányába vezet, azon mindig lesznek. Lehet, hogy egyre kisebb élethelyzetek, amikben szeretne minket változtatni. Lehet, hogy a legnagyobb dolgokat egy idő után az ember már túl tud lépni rajtuk, ki tudja nőni. De mindig lesz olyan, amire Isten rámutat az életünkben, hogy ebben szeretném, hogyha most változna, és ebben dolgozunk együtt. És nem azt mondja, hogy te ott menj a sarokba, és csináld meg ezt, hanem azt mondta, hogy gyere, csináljuk együtt. És én segíteni akarok neked abban, hogy ebből tudjál növekedni, tudjál fejlődni, tudjál erősödni. És van lehetőség arra, hogy visszatérjünk, megtérjünk, újrakezdjünk, és újra felépítsük ezeket a dolgokat, amik elromoltak, vagy ellankadtak, beporosodtak. És azt mondja, hogy ez az első szeretet, ez újra fel tud lángolni. Azzal folytatja még ezt a levelet Jézus, hogy azt viszont megvan benned, hogy nem szereted a nikolaiták cselekedeteit, sőt gyűlölöd. És azzal egészti ki, hogy amit én is gyűlölök. És ez egy nagyszerű dolog. Én nagyon vágyok arra, hogy úgy láthassam a szituációkat, ahogy Isten látja. Hogy amit Isten gyűlöl, azt én is gyűlöljem. Amit Isten jónak lát, azt pedig én is jónak lássam. Ez egy nagyon nagy dicséret szerintem a gyülekezet részére, hogy azt mondja, hogy gyűlölöd azt, amit én is gyűlölök. És jól látod. Jól látod azt, hogy mi az, amitől el kell tartózkodni. Ez a nikolaiták cselekedete, ez arról szól, hogy egy téves vallási irányzat próbálja összemosni a világ szabados életvitelét a kereszténységgel, és egy ilyen nagyon liberális, mindent szabad nekünk kereszténységet próbál bemutatni, de ez nem kereszténység, mert nagyon távol van az igazi krisztusi élettől. És ez egy ilyen irányzat volt, és ettől nagyon erősen elhatárodott a gyülekezet. Szóval vágyunk mi is arra, hogy úgy láthassuk a dolgokat, mint ahogy Isten látja, hogy gyűlöljük azt, amit ő gyűlöl, és szeressük azt, vagy az motiváljon bennünket is, ami Istent motiválja. És azzal fejezi be a levelet, hogy akinek van füle a hallásra, az hallja meg ezeket. És azt gondolom, hogy nem csak ez a fülünk van, amivel hallhatunk, hanem a szívünkön is van egy fül, amivel érezhetjük Istennek az üzeneteit, ami egy olyan érzékszerv, amit egyre jobban kifejleszt és élesít az, hogyha Istenre hallgatunk, hogyha Istennel időt töltünk, ha Istennel kapcsolatban vagyunk. És ezzel kapcsolatban mondja azt, hogy halljátok meg, és legyen fületek arra, hogy mit üzen az Isten. És aki győz, az ehet az élet fájáról, ami az Isten paradicsomában van. Ez az a fa, amit a bűneset után elzárt az Isten az emberektől, hogy ne legyen örök életük. De számunkra viszont, akik megtértünk, újjászülettünk Jézus Krisztussal, személyes kapcsolatunk van, és elhittük azt, hogy ő miértünk is halt meg a keresztfán, és feltámadt, és a mi bűneinket eltörölte, ahogy erre emlékeztünk az úrvacsorában is, azoknak van erre lehetőség, azoknak ez megadatik, hogy ehessenek az élet fájáról. Tehát Isten nem csak elvárásokat támaszt elénk, hanem meg is jutalmaz bennünket. Hatalmas nagy ajándék az, hogy ezzel a reménységgel lehetünk, hogy utána egy örökké valóságot tölthetünk el Istennel. De azt mondja Jézus Krisztus a tanítványoknak, hogy már itt a Földön is száz annyit kapnak azok, akik elhagyják az Istenért a anyjukat, apjukat, szántóföldjüket, vállalkozásokat, amit éppen kell, amit éppen megkövetel az az élethelyzet, amiből őket kimenti Isten. Tehát nem csak a mennyországban lesz jutalmunk, hanem már itt a Földön is. És az életminőség is nagyon különbözik, amit élhetünk Istennel. Sokat beszéltem arról, hogy milyen fontos az, hogy Istennel kapcsolatban legyünk, hogy Istennel személyes legyen a kapcsolatunk. Mert azt gondolom, hogy azon kívül, hogy mi az életünknek a vége, azon kívül nagyon meghatározza az életminőségünket az, hogy hogy töltjük a mindennapjainkat, hogy mennyire van része Istennek az életünkben. Hogyha minden nap tudunk Istennel időt tölteni, akkor ki tudja tisztítani a mi szívünket, át tudja formálni a hozzáállásunkat bizonyos szituációkhoz, tudja csillapítani a mi kitöréseinket, és tudja formálni a mi jellemünket. Hallgattam néhány hete egy tanítást, egy amerikai hölgy tanított, Joyce Meyer, aki nagyon sok lelkészt is tanít, és nagyon sokan hallgatják az ő tanításait a világon, és ő azt mondta, hogy sok lelkész, illetve gyakorlatilag minden vezetőtől azt hallja, hogy küzdelem számukra az, hogy az Istennel való idő az ne csusszon ki a kezükből. Mindenki számára ez egy olyan terület, amire figyelni kell. És miért lehet ilyen küzdelmes? Miért lehet az, hogy emberek ezrei, milliói, akik hisznek Istenben és komolyan veszik az Istent, mégis küzdelmes a számukra, hogy az Istennel naponta időt töltsünk. Azért, mert a gonosz is tudja azt, hogy az mennyire fontos, és milyen nagy lehetőségek vannak abban, hogy az Isten feltöltsön bennünket. És ő azt mondta, hogy ha naponta 10 perccel többet szállnánk Istenre, mint amit most, akkor nagyon sokat változna az életminőségünk. És sokkal előrébb lehetnénk a hitünkben, és az életünk minden más területén is, hogyha többet szállnánk oda Istenre. De hogyha ezt el is döntjük, akkor is ez újra és újra harc lehet, és ebben folyamatosan tudatosnak kell lennünk, hogy odaszálljuk az életünket Isten igének a tanulmányozásra és az Istennel való beszélgetésre. De ezt azért helyezte Isten a szívemre, hiszem, mert ebből meg akar bennünket áldani. Szeretne bennünket közelebb vonni magához. Mert ő tud a mi dolgainkról, tud a mi fáradozásainkról. Látja a mi álhatatosságunkat, és szeretne segíteni. De ehhez arra van szükségünk, hogy napról napra találkozzunk vele, oda menjünk hozzá, és beszélgessünk vele, és kapcsolatban legyünk egymással. Ő vár minket, ma is, holnap után is, minden nap. Várjuk mi is a vele való találkozásokat, és beszélgessünk vele minél többet. És higgyük el azt, hogy nagyon fontosak vagyunk számára. És most szeretném, hogyha imádkoznánk. Drága mennyi atyám, hálát adok azért, hogy itt vagy közöttünk, ahogy te megírted, hogy ha ketten vagy hárman összegyűlünk a nevedben, akkor te ott vagy közöttünk. És köszönöm, hogy ma is szóltál hozzánk. Köszönöm, hogy Jézus Krisztusnak személyesen lehet mindannyiunk az üzenete. És köszönjük, hogy Szentlélek által itt élsz közöttünk, és elmagyarázod azokat az igéket, amiket üzen számunkra az Isten. És köszönöm azt, hogy te vágysz a velünk való személyes találkozásra. Én arra kérlek, Istenem, hogy segíts mindannyiunknak, munkáld bennünk az akarást, és segíts abban, hogy minden nap kibonthassuk azt a levelet, amit személyesen nekünk írtál, és minden nap találkozhassunk veled. Én személyesen is nagyon vágyok erre, és szeretném, ha minél többünk, minél többször találkozhatna veled, mert belőled fakad az élet, belőled jön az élő víz, amely mindent megelevenít, amely bármerre, amerre járott, pusztából, a sivatagból új élet jön elő, és kizöldelnek, kirügyeznek a növények. És köszönöm, Istenem, hogy te számodra nincs olyan, amit ne lehetne meggyógyítani. Köszönöm, hogy rámutatsz időnként a bűneinkre, rámutatsz azokra a tökéletlen, nem tökéletes életterületeinkre, amiken te szeretnél változtatni, és amivel szeretnél együtt munkálkodni velünk. És köszönöm, hogy ezt nem kell tehernek éreznünk, hanem érezhetjük azt, hogy ezáltal látjuk, hogy még személyes a kapcsolatunk veled. Kérlek arra, Uram, hogy áld meg mindannyiunknak a veled való kapcsolatát, és áld meg a mindennapjainkat, a következő hetünket is. Amen.